mostantól tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. Hozzátette, a kánikula idején a legfontosabb közös feladat az ivóvízkészlet megóvása és a lakossági ellátás biztosítása. Híreink végén az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség. Ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 28, a Tisza tó 27 fokos. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Második rész. 7 újonc.
Ezzel az idézettel kezdődik Medve Gábor kézirata, melyet nem sokkal a halála után kaptam meg. Non est volentis, neque currentis, sed miserentis dei. Egy régi ház felirata volt ez a határszéli kisvárosban, ahol 1923 őszén heted magammal felvettek a katonai alreáliskola második évfolyamába. Ha jól emlékszem, szeptember 3-a volt. Délelőtt átestünk egy hevenyészet jellegű felvételi vizsgán. A főbejárat előtti sétányon a szökőkútnál elbúcsúztunk szüleinktől vagy kísérőinktől, egyenruhát kaptunk a padláson, egy polgári ruhás borbé nullás géppel kopaszra nyírta szőkebarna fejünket, és ebéd utántól kezdve tétlenül tengtünk-lengtünk az egyik hálóteremben. Sütött a nap. A végtelen csöndben egyszerre csak kivágódott az üvegajtó nagy csörömpöléssel, és valaki belépett, és harsány hangon szinte kurjantva így kiáltott.
Hey, Natter!
Ez az indulatos és meglehetősen furcsa jelenség egy zsákvászon egyenruhás, kéksapkás fiúcska volt. Még egyszer elordította magát, már-már duhaj türelmetlenséggel, anélkül, hogy várt volna.
Hey, Natter!
Már mindjárt feléje fordultunk. Most láttam csak, hogy az egyik szeme hibás.
Hey, Natter!
Nincs itt? Vagy süket?
Nincs itt.
Egyikünk, aki már javában feléje lépegetett, békés hangon felelte.
Én
vagyok. Tessék. De nem Heinatter a nevem, hanem Einatten. Tessék.
Ne pofáz.
Mordult rá a zsávoly ruhás. Aztán egy darabig nem szólt. Szándékosan szünetet tartott, és végül utálkozva elfordította a fejét.
Menjen le a zeneszobába.
Menjen le a zeneszobába.
Az édesapja várja.
Mondta végre.
Köszönöm.
Az édesapja várja.
Nincs köszönöm. Hallja!
Köszönöm, mondta a másik habozva, megindult az ajtó felé.
Nincs köszönöm,
szólt utána a hibás szemű dühösen.
Hallja! Nincs tessék, és nincs köszönöm! Állj, hátra arc!
Az Einatten nevű megfordult.
Álljon vigyázba!
Merett rá a másik.
Én negyedéves vagyok!
Álljon vigyázba!
Einatten zavarta a mosolygot, és nem tudta, hogy mit csináljon.
Akkor beszéljen csak,
ha kérdezem, érti?
Azt mondjuk, hogy parancs, és azt, hogy...
A zsávolyruhás negyedéves végignézett megint az újoncokon.
Azt mondjuk, hogy parancs, és az, hogy igenis.
Mi többiek eddig némán néztük a jelenetet. Most megmozdult egyikünk. Egy-két lépést tett a hibás szemű felé. Nagyon idegesen szólalt meg. Nyurga, barna szemű fiú volt.
Magának nem tetszik?
Te mit parancsolgatsz itt?
Hogy hívják?
Ne kiabálj!
Negyedéves hirtelen felé fordult.
Mi a neve? Medve Gábor.
Magának nem tetszik valami?
Aztán keményebben kérdezte.
Hogy hívják?
Ne kiabálj itt! Mondta a barna szemű újonc kitérően.
Mi a neve? Medve Gábor,
mondta ideges düvel a másik. A negyedéves gúnyosan elmosolyodott. Szótlanul méregette egy darabig az újoncot, aztán kurtán fölnevetett, odavetett két szót, ügyes fejét.
Na, majd!
Medve Gábor megint két-három lépést tett feléje.
És mi a te neved?
A negyedéves arca fehérből vörösbe váltott, ordítani kezdett egészen más hangon, amiből nyomban kiderült, hogy eddig voltaképpen csak elnézően tréfálódott velünk.
Most már elég volt! Ha be nem fogja a pofáját, hát ellátom a baját ennek az egész koszos újonc bandának, a kurva isten itt az anyjának!
Valamennyien megrettentünk, talán a szokatlan durva káromkodásaitól, de talán inkább attól, hogy még dühöngésében is meg tudta őrizni valahogyan a vészjósló nyugalmát. Dermed csönd támadta, hogy elhallgatott. Ezt az ijedelmet és mozdulatlanságot most váratlanul egy másik társunk törte meg, félénknek látszó, lányos arcú fiú volt. Kicsit mereven odalépett a negyedéves elé, és teljes komolysággal
Isten
így szólt.
Isten nevét hiába felneved.
Isten nevét hiába felneved. A hibás szemű elképedve fordul feléje. Most elvesztette a nyugalmát, dadogni kezdett. Csak annyit értettünk belőle, hogy ránk káromkodik. Ilyen-olyan újoncok, aztán hirtelen sarkon fordult, és kivágtatott a hálóteremből. Valaki felnevetett. A szomszédomhoz fordultam, és kissé nyugtalanul megkérdeztem. Mit akar ez velünk? De a másik csak vállat vont, szívélyesség nélkül. Elálló fülű, puha arcú és puha testű fiú volt, a száját nyitva felejtette. Egy másik társunk, egy sűrű szemöldökű, széles szájú fiú odafutott az üveges ajtóhoz, és utána nézett a negyedévesnek kíváncsian.
Mit akar?
Aztán odalépett a lányos képű újonchoz, és mosolyogva udvariasan megkérdezte tőle.
Orbán elemér.
Téged hogy hívnak? Engem Tóth Tibornak, felelte a lányos képű. Nem mosolygott vissza a sűrű szemöldökűre. Ekkor érkezett vissza a mosdóból az a cigányos hajnövésű társunk, aki a felvételi vizsgán olyan folyékony és értelmes feleleteket adott. Aztán, amit egyikünk sem tett, kezet nyújtott és bemutatkozott. Czakó Pál. Formes Attila, mondta a sűrű szemöldöki fiú. Délelőtt már hallottuk egymás nevét, de még nagyon megvoltunk illetődve, és nemigen figyeltünk ilyesmire. Már most az volt az érzésem, hogy emlékszem erre a névre. Czakó sorra bemutatkozott valamennyiünknek. Ledobta ágyára a mosdó felszerelését, s úgy, ahogy volt, mesztelen felsőtesttel odalépett az én szomszédomhoz is. A szeplős, puha fiú kiegyenesedett. Orbán Elemér vagyok, mondta tárgyilagosan. Nem volt kövér, csak puha. Medve Gábor az eget nézte az ablakból. Legalábbis a kézirata, amit 34 év múlva elküldetett nekem, így kezdődik. Egyes szám harmadik szemében.
A hálóteremnek három irányba néztek az ablakai. Délnyugatra, északnyugatra és északkeletre. M az egyik délnyugati, vagyis az épület homlokzata felüli ablakban könyökölt. Alkonyodott. A nap már lebukott a hegyek mögött, de még nem volt este. Egyáltalán nem volt este, majdnem világos nappal volt. A napot csak eltakarták a keleti Alpok nyúlványai, de voltak éppen még nem szállt le. Erős hegyi levegő mart jól esően M arcába. Elkalandoztak a gondolatai. Elindultak kifelé a hosszú főallén, a száz éves fák emelet magas sátra alatt, vissza az úton, amerre reggel befelé jött az anyjával. Ki az állomásra és még tovább, az ismeretlen ismerős nagyvilágba, amely Werner regények tájaiból, francia nyelvkönyve képeiből, emlékeiből és vágyaiból tevődött össze. Végtelen volt és rejtélyesen izgalmas, s melyet egy szokatlan arc, furcsa világítás, új íz vagy ismeretlen szag bármikor fel tudott idézni. Em nézte az eget, és látta is, amit néz. Közel 900-szor fog még így leszállni a nap az Alpok nyúlványai mögé, de ő soha többé, vagy legalábbis rettenetesen sokáig nem fogja látni, amit néz. Az imént is megzavarták egy kis időre létezése természetes rendjét, amikor egy félszemű, zöldes szürke nyomorék berúgta az ajtót szörnyű és érthetetlen Heinacker üvöltéssel. Bár a jelenség 4-5 perc alatt szerencsésen lezajlott, emmet olyan undok félelem fogta el utána, hogy dupla rács ereszkedett a szemére. És hiába könyökölt vissza az ablakba, jó ideig nem látta, amit néz. Még nem tudta, hogy soha többé, legalábbis ezzel a mai szemével, soha többé nem fogja látni. Idegennek és ideiglenesnek érzett itt mindent, főképp a rajta levő egyenruhát. De a sokféle ismeretlen dologban sok érdekességet is látott. Érdekes volt például a földszinti, óriási bolthajtásos étterem, fakorláttal elválasztott zenekari emelvénnyel a végében. Érdekes volt, hogy kapcát kaptak, és hosszú szárú alsónadrágot madzaggal a végén. A madzag sajnos mindig kioldódott, a kapca pedig összegyűrődve előre csúszott a bakancs orrába. Em azt hitte, hogy ezek csak olyan apró bosszúságok, és nem is sokat törődött az egésszel. Elégedetten gondolt arra, hogy ezendúl már mindig hosszú nadrágban jár majd, mint a felnőttek. Egész délután örült a hosszú nadrágjának, még este is, még másnap délelőtt is. Persze nem egyfolytában örvendezett neki, hanem több ízben eszébe jutott a dolog, újra meg újra. Számon tartotta a hosszú nadrágját másnap késő délutánig. Attól fogva aztán soha többé életében. Vacsorakor egészen más volt az étterem, mint délben. A bolthajtások élesen kirajzolták árnyékaikat, és mivel csak a négy utolsó lámpa égett, a terem nagyobbik része homályba veszett. A zenekari emelvényen ültek, a császár fehér egyenruhás, életnagyságú, fiatalkori képmása alatt. Sajtos metéltet kaptak, de csak piszkálgatták az ételt, Cakó kivételével, aki rendesen megette, amit kivett.
Én is rendesen megettem a sajtos metéltet, nem csak Cakó. Kénytelen vagyok megszakítani M. kéziratát, vagyis Medve Gáborét, hiszen már úgyis elárultam a nevét. Persze lehetséges, hogy nem egészen önmagáról beszél, amikor M.-nek nevezi harmadik szemében a főszereplőjét. Én azonban nem vagyok regényíró, hanem festő, és csak a magam módján tudom kiegészíteni és kikerekíteni Medve kéziratát. Ezért vagyok kénytelen megszakítani itt és közbeszúrni egyetmást. Nem jó az arckép. Akárkit is akart ábrázolni ezzel az M-mel, én csak önarcképnek tudom felfogni, és ebben az értelemben fogom kijavítani ezentúl is. Lehet, hogy parlagi módon belekontárkodom a művébe, de hát azt írta, hogy csináljak vele, amit akarok. Márpedig az én festőszememnek nagyon hűtlen ez a portré. Ugyanis leginkább csak ő volt, Medve Gábor volt az, aki piszkálgatta az ételt. Már az ebédnél is finnyásan turkált benne, a felét ott hagyta. Fent a rajzterem előtt, ahol a ruhakiosztásra várakoztunk, megszólítottam. Igazán barátságosan mondtam neki valamit, de fokhegyről válaszolt csak, és elfordult. Valahogyan a szeme barnasága tetszett nekem, bizalommal töltött el. Na, gondoltam, hát ha ilyen pökhendi, ha ilyen gőgös és beképzelt, hogy még beszélgetni is röstel velem, akkor maradjon magának. Majd megjön holnap a többiekkel Halász Petár, az én legjobb barátom. Nem is bántam, amikor nagysokára beszólítottak bennünket a ruharaktárba. Nem is nagyon bántam, hogy ráförmettek Medve Gáborra. Az egyik asztalnál sietősen kezünkbe nyomtak egy csomó fehér neműt. Aztán egy másik altiszt intett az embernek: álljon ide! Kutyafuttában megnézte a sorra kerülő fiút, s hátra morgott egy számot. Ruhadarabok repültek a hosszú asztalra, s egy-kettő lóhalálában át kellett venni valamennyit. Medvének úgy tele lett a keze, karja, válla, hogy amikor végül egy pár bakancs repült feléje, azt már sehogyan sem tudta elkapni. Állat, mondta az egyik zsávoly ruhás negyedéves kurta nevetéssel, és visszahajolt a nadrág és zubbony halmokhoz. Én már észrevettem, hogy mindnyájunkkal olyan hangon és olyan hangsúlyjal beszélnek, mintha a világ hülyéi lennénk, két balkezes, ügyefogyott bamba tökfilkók. Medve azonban zavarba jött ettől, szinte pánikot kapott, és tényleg ügyetlenkedni kezdett rögtön. Láttam rajta, hogy őt is éppen ez bántja, ez a félreértés. Kipellengérezik, mint múja élhetetlen, holott ő egészen normális ember. Láttam rajta, hogy bánkódik, de nem sajnáltam. Haragudtam rá előbbi felfúvalkodottságáért. Vacsora után a hálóteremben Bognár tiszthelyettes lepedőket és párnahúzatokat osztott ki. Előbb mindenkit a helyére parancsolt, aztán egy papírról neveket kezdett felolvasni. Vesztemre velem kezdte. Bot Benedek, valahogy így mondta. Bot Benedek. Jelen, mondta, majd az iskolában tanultuk. Bot
Benedek, jelen.
Bognár leereszett a papírt, és káromkodott egy sort. Erős dunántúli kiejtéssel beszélt. Megmagyarázta, hogy mit kell tenni, ha valakit a nevén szólítanak, aztán újra kezdte a névsor. Bot Benedek! Parancs, mondtam kissé kényszeredetten, miközben felemeltem és visszahúztam a jobb karomat, ahogy Bognár kioktatott. Valahogyan vigyázba is kellett volna állni hozzá, de éreztem, hogy nem sikerült eléggé a dolog.
Minden estől kissé szégyeltem csinálni, őszintén szólva.
Cakó! Parancs!
Kiáltott a Cakó harsányan, és ő bezzeg erélyesen lökte ki karját a levegőbe és vissza.
Formes! Medve! Orbán! Tóth! Parancs! Parancs! Parancs!
Mondták, és Bognár csak Tóth Tiborra nézett fel a végén. Kiosztotta az ágyneműt. Azt gyakoroltuk, hogyan kell bevetni az ágyat. Tökéletesen egyformára kellett volna sikerülniük, de a dolog nem nagyon ment. Bognár végtelen türelemmel újra meg újra szétdobatta velünk az ágyat. Még Cakó munkájával sem volt megelégedve, nem sikerült egyformára ágyaznunk. De máskülönben is azt vettem észre, hogy sajnálatos módon valahogyan mi magunk sem voltunk eléggé egyformák. Még ha ugyanazt csináltuk is ugyanabban az öltözetben. Ahányan voltunk, annyi féleképpen állt rajtunk az egyenruha. Medve Gábor elég semlegesen viselte az egyenruhát. Valahogyan nem jellemezte őt, hogy milyen ruha van rajta. Álmosnak látszott, ahogy ott küszködtünk az ágyazás tudományával. Az unalom, Bognár tiszt helyettes zajos hangjának és Jámbor földműves arcának egyhangúsága engem is kifárasztott. Meg is értettem volna tehát, hogy Medve elálmosodott. A kéziratában azonban mást mond.
Em ugyan álmos volt, és mégis olyan éber, mint még soha. Mélységes gyanakvással figyelte új környezetét, szimatolt, és valóban, leginkább a szagok, az új idegen szagok figyelmeztették a hely baljós különösségére. Ilyen szagú dolgok között, gondolta, nem a rendes, szabályos emberek közé sorolta magát. Nagyon jól tudta persze, hogy milyen túlzott és indokolatlan ez a kölyök kutyához illő gyávasága. A lehangoló goromvaságok s apróbb sérelmek, amik érték, kissé bántották ugyan, de egy-kettőre túltette magát egyéni bajain. Itt felnőttnek tekintik őket, s ha nyers férfiassággal bánnak velük, hát el kell viselni a dolog kellemetlen részét is, mert a játék sokkal valódibb és sokkal izgalmasabb a sokszor képmutató pipogya álszent civil világnál, amelyben eddig éltek, s amelyben egyébként ráadásul szintén akadt már dolga goromba tanárral, tanítóval, házmesterrel. Egy szóval jól lehet néhányszor elelszontyolodott M a nap folyamán, tulajdonképpen nem látott okot aggodalomra. Mindent egybevetve, csupán egy komoly baj volt itt, és ez este derült ki. Az árnyék széktől nagyon undorodott. Az olajos kátránnyal bekent faldarab tövében a lefolyó nem működött tökéletesen, s a tágas helység kőpadlója, én mittam ott mindig csúszós volt. A három fülke pedig olyan mocskosnak és utálatosnak hatott, hogy M keserves tépelődés után végül is dolga végezetlenül visszafordult. Nem bírta rászánni magát, hogy leüljön a deszkára, s arra gondolt, hogy ezentúl mindig ezt kell majd használnia, el sem tudta képzelni, mi lesz vele. De mire visszacsoszogott ormótlan kincstári papucsában a hálóterembe, ezt is elfelejtette. Álmos volt. Kényelmesen befészkelte magát, jobb oldalára fordulva, ahogy mindig aludni szokott. Nem tudta pontosan, hogy mire gondol, mert nem figyelt rá. Kikapcsolt már minden figyelmet a fejében, csak azt tudta, hogy teljesen ébren van, és hogy jár tovább az esze. Így hevert az ágyában sokáig. Egyszer, talán órák múlva, vonatfütyülést hallott messziről. Aztán valahára mégiscsak elaludt.
Meg vagyok győződve róla, hogy Medve Gábor őszintén írja le az érzéseit, és hogy emlékezete sem csalja meg. De ha azon a szeptemberi napon csak ugyan valamiféle férfiasan vonzó, a gyerekkorunknál valódibb és izgalmasabb világot sejtett, vagy remélt itt találni, ahogyan írja, akkor sokkal jobban különböztünk egymástól, mint hittem volna. Én nem vártam semmilyenfélét, és nem éreztem képmutatónak vagy férfiatlannak az otthoni dédelgetéseket, babusgatásokat. A kényeztető és elfogult anyai szeretetet nagyon rendjén valónak tartottam, sőt, csak is ezt tartottam rendjén valónak, semmi mást. Még ma sem tudok okosabbat mondani, csak azt, hogy soha függetlenebb, magányosabb, méltóságosabb, egy szóval férfiasabb életet nem éltem, mint 10 éves koromig. Hajnalban, amikor a hálóteremben megszólalt a 2 csengő örjöngő ébresztője, bizony szívesebben vettem volna Bognár tiszt helyettes ordítása helyett az otthoni gyengéd nógatásokat, az álomból való szelíd felcirógatást, s a forró teát, a kész reggelit.
4:30 volt, még alig kelt fel a nap. Kapcát, cipőt, nadrágot rángattunk magunkra, törülközőt a derekunk köré, és jobbra át, libasorban bevonultunk a mosdóba. Fél óra múlva levonultunk az étterembe, imához beülni, ezt már tudtuk. Jó tiszta szaga volt az óriási étteremnek. Gőzölgő, nagy csésze kakaót kaptunk, és egy-egy friss fehér cipót. A reggeli jó dolog volt. Az ébresztő rossz. Világos volt előttem minden. Ha Szeredi akkor kért volna tanácsot tőlem, habozás nélkül feleltem volna neki. Még értettem az életet. Akkor reggel még tudtam a világrendjét, és értettem az egész életet. Csak este felé kezdtem először nem érteni.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A második rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás és Helyei László. Közreműködött Ószabó István, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Harmadik rész. Schulze tiszthelyettes úr belép.
Még sütött a nap, de már alacsonyan járt. Egy únyival a hegyek fölött, éppen a második emelet magasságában, s egyenesen besütött a hálóterembe, amikor megérkezett a bevonuló zászlóalj. Én a barátomat, Halász Pétert vártam. A főallé felől távoli kürtszó hallatszott, ezúttal nem olyan hamis, mint a tegnapi, s alig, hogy elfújta végig a menetet, nyomban egy másik, még ércesebb trombita vette át. Mire az is befejezte, már hallottuk a menetoszlop csaszogását odalent. Fejhangon elkiáltott kurta vezényszavak csendültek fel. Fél század! Keményebben kopogtak a lépések, tam, 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 tam.
Állj!
Aztán távolabbról más hangon újra, fél század, tam, 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 tam,
állj!
Meregettem a szememet, hol lehet köztük Halász Petár. Az egyik oszlop a szökőkút másik oldalára kanyarodott.
Jobbra visszalkozz!
És keresztbe kasul e minden a monnan más-más hangon, pihenj, pihenj, pihenj! Nekem Halász Péteren járt az eszem. Petár színfekete fiú volt, az arca csupa vigyorgó ránc, a térde mindig csupa var. Egyszer egy puha, formálható, pasztellezéshez való radírt mutatott nekem, és azt hazudta, hogy lopta a boltban. Ezen barátkoztunk össze, mert a radír jó dolognak látszott, és rávettem, hogy menjünk el együtt újra a Nádler-féle papírkereskedésbe, hadd lopjak én is egyet magamnak. A lopás ugyan nem sikerült, illetve csak levelező lapokat tudtam lopni gumi helyett, de addigra már kiderült, hogy Halász, még ha ebben az esetben hazudott is, azért nagyon bátor és jókedvű fiú, s hamarosan a legjobb, legkedvesebb barátom lett. Aztán eléggé elromlott minden, amikor Petár katonaiskolába került, én meg pesti gimnáziumba. Nem nagyon szerettem új osztálytársaimat. Én sem Bence, sem Bot, sem Benedek nem voltam, hanem BB. És mint hogy Halász Petár barátom, aki ezt tudta rólam, sajnos messze járt, ezek itt hiába próbálkoztak mindenféle képtelen megszólítással, idegenek maradtak számomra, és én is idegen voltam közöttük. Ezért kívánkoztam a katonaiskolába. A betóduló másodévesek közt egyszerre csak megpillantottam Halász Péter ősidőktől fogva ismerős ábrázatát. Titkos kötés kapcsolt össze bennünket. Lebegtünk mindig pár arasszal az emberek feje fölött, szabadon, és senki sem gyanította, hogy nem közöttük járunk a földön. De Petár elrohant mellettem. Megpróbáltam inteni neki, de hasztalan. Nem tudtam észrevétetni magam. Megnyugvás öntött el, amióta itt láthattam himlőhelyes képét, villogó fehér fogait, kékes-fekete szemöldökét, majomráncait, de türelmetlenség is elfogott, mert rengeteg mondani valom volt számára. Odaszaladtam Halász Péterhez, megkerülve a kettős ágysort. Megérintettem a vállát. Petár. Halász két ágy között gugolt egy balta fejű fiúval. Most hátrafordult és felnézett, csodálkozó arccal. Ahogy megpillantott, egészen halványan elmosolyodott.
Szervusz,
dinnyögte, anélkül, hogy a gugolásból felemelkedett volna, aztán bizonytalan hangon hozzátette.
Szervusz, Benedek.
De a mosolya olyan rövid volt, hogy már el is fogyott. A másik fiú, aki mellette gugolt, felnézett.
Mi az?
Szólt hidegen. Semmi, mondta Halász gyorsan. Aztán felém bökött a fejével.
Ismerem civilből.
Pillanatnyi szünet támadt. Eddig izgalmamban nem bírtam megszólalni. Most nem tudom, miért végre ennyit kinyögtem. Hát felvettek. A másik fiú megint felnézett rám közönyösen, aztán intett Halásznak, hogy szorítsa a gumit. Egy felpumpált labdát igyekeztek befűzni. Petár szó nélkül hátat fordított nekem, és én zavaromban állva maradtam egy helyben. Eltelt egy két perc.
Nem érted?
Csak ekkor kezdett valamilyen szégyenérzés belevegyülni a teljes értetlenségembe. A lábam azonban gyökeret vert. Tehetetlenül néztem, vagy úgy tettem, mintha nézném, hogyan bíbelődnek a labdával. Még előre is hajoltam egy kicsit, kíváncsiságot mímelő mozdulattal. De nem értettem, hogy ezt miért csinálom. Néztem őket, és nem bírtam megszólalni. Aztán a balta fejű fiú hirtelen szembefordult velem.
Mit bámulsz?
Mordult rám ingerülten. Halász is felnézett.
Nem érted?
Mondta a balta fejű.
Kotródj innét!
Haboztam. Sosem szerettem a verekedést, de más körülmények között most már szájon kellett volna vágnom a balta fejét, mert magas növésű, erős gyerek voltam, és velem nem lehetett így beszélni. Nem is nagyon beszélt így velem soha senki. Halász Péter megint elmosolyodott, még furcsábban, mint az előbb, és a szemembe nézve ezt mondta csöndesen.
Eredj vissza az ágyadhoz, Benedek.
Aztán lehajolt megint a labdájához, és mintha sajnálkozva megvonta volna a vállát. A másik fiú mereven nézett velem farkas szemet. 3-4 másodpercig álltam így, majd anélkül, hogy tudtam volna, mit teszek, megfordultam, és visszamentem az ágyamhoz. Olyan szórakozott lettem, hogy nem is nagyon láttam, mi történik körülöttem. De Medve Gábor ágya a fal melletti soron amúgy is közelebb volt a sűrű szemöldöki formes Attiláéhoz, tehát mindenképpen megbízhatóbb, ha az ő leírásához folyamodom. Medve arra lett figyelmes, hogy a sűrű szemöldöki újonc társunkat hárman körül fogták. Ketten leültek vele szemben a másik ágy szélére, és a lábát kezdték nézni.
Hogy hívnak?
Hogy hívnak?
Formes Attila. Kérdezett a harmadik fiú, aki álmosnak látszott. Formes megmondta a nevét.
Vesd csak le a cipőd,
mondta az álmos fiú nyugodalmas hangon. Fekete szeme tele volt csillogással, de sűrű pilláit egészen leeresztette, és mindig készen állt, hogy még jobban leeressze, elrejteni áruló tekintetét, ezért látszott örökké álmosnak.
No,
mondta.
Vesd le a cipőd,
szólt az egyik szemben ülő fiú is.
No.
Vesd le a cipőd. Miért?
Kérdezte Formes Attila csodálkozva.
Hát merény
az álmos szemű hangtalanul felnevetett. Apró ráncok futottak szét az arcán, aztán megmerevettek és elsimultak. De nem felelt, csak várta, hogy Formes levesse a cipőjét. Miért? De hát miért? Kérdezte az újonc megint.
Mert Merényi azt mondta,
felelt a harmadikuk fenyegetően. Az álmos szemű Merényi azonban továbbra is nyugodt hangon, szinte jó akaratúan lógatta Formes.
Kifűzni, levetni.
No.
Mozgás.
No.
Medvének azért tűnt fel az egész jelenet, mert mindjárt az első látásra nagyon megtetszett neki ez az álmos szemű fiú. Őt kezdte nézni tulajdonképpen, érdekes macskaszerű nyugalmát, gúnyos, vakmerő arcát, szinte vonzotta a tekintetét ez a kellemesen izgalmas jelenség.
Gyerünk, kifűzni, levetni, mozgás.
Merény röviden beszélt, határozott, de higgadt, majdnem békés hangon. A sűrű szemöldökű Formes Attila a legnagyobb zavarban volt. Érződött valahogyan, hogy ellenállásról itt szó sem lehet. Mégsem akarta olyan könnyen beadni a derekát. Nem értette, hogy miféle tréfa sülhet ki ebből, és nem is vette volna szívesen, ha az ő rovására tréfálkoznak.
No.
Merény csak a fejével intett, hogy rajta. De miért? Próbált mosolyogni Formes. Az ágy szélén ülő vöröses szőkehajú vastagnyakú fiú erélyesen ráförmett.
No. Leveted magad, vagy mi húzzuk le?
No, intett megint az álmos szemű Merényi egy árnyalattal keményebben. Nem tréfából húzatta le Formessel a cipőjét, hanem azért, mert ki akarta cserélni a maga rosszabb bakancsával. Formes véletlenül egy pár vadonatúj, csodálatos kapcsos cipőt kapott a raktárban, s több mint egy napja ebben járt már, de medve még észre sem vette, úgy látszik. Frissen talpalt, de elég ütött kopott bakancsokat osztottak ki nekünk. Nem cipőfűző, hanem bőrzsinór volt bennük, amivel nagyon nehezen lehetett beletalálni a lukakba. Formes cipőjén a lukak fele úton kapcsokkal folytatódtak, úgyhogy a bőrfűzőt csak bele kellett akasztani ide-oda a kapcsokba, ami játszik könnyedséggel ment, és igen gyorsan. Nekifogott, hogy levesse a cipőjét, önként, hiszen egy ujjal sem nyúltak hozzá. A vastagnyakú vörös fiú és a másik, aki mellette ült az ágy szélén, erélyesen biztatgatta. Merény inkább csak a fejével intett néha, máskülönben mozdulatlanul állt előtte és várt. Egyszerre azonban, mintha fagy dermesztette volna meg a levegőt, hirtelen halálos csönd támadt, és a helyzet teljesen megváltozott. Olyan érzékelhetően szakadt meg a pusmogás, morajlás, hogy a nyomába tóduló dermet, légüres némaság szinte végig söpörte a hosszú hálótermet. Merényi eltűnt Formes ágya mellől, a másik kettő is eltűnt. Pokoli ügyességgel és észrevétlen gyorsasággal mindenki a helyére varázslódott az ágyához, pedig egy szempillantással előbb még nagy jövésmenés volt az ágysorok közt. A hálóterem felső végéből, ahol Bognár tiszt helyettes szokott állni, egy drótkefe bajszú, ismeretlen altiszt nézett szembe velünk. Mindenki feléje fordult. A kefe bajszos jó ideig nem csinált semmit, csak áldogált szótlanul. Kifejezéstelen arca megserezzent. Amikor végre megszólalt, ilyesfélét mondott.
Nye.
Halkan, de vakkantva, vagy talán nem is mondott semmit, csak a bajusz a két vége rándult egyet fölfelé. A hálóterem vigyázba vágta magát dörgő bokacsattanással. Formes Attila elkésett a mozdulattal. Hamarjában nem tudta, mit évő legyen, mert fél lábáról már lehúzta a cipőt. De aztán megállt az egyik lábán, a másikkal meg odatérdelt ügyesen az ágy széléhez, mintha szabályosan vigyázba állna. Megint mozdult egyet a kefebajusz.
Mik?
Ez nyilvánvalóan pihenyt jelentett. Minden esetre valamennyien ezt a vezényszót hajtottuk végre, kirakva jobb lábunkat.
Gye!
Vakkan megint a tiszt helyettes, aztán újra.
Gye!
A második gyenél Formes is észrevette, amit a többiek már jóval előbb, hogy a kefebajszos férfi egyenesen őt nézi. Sőt, nem csak nézi, hanem int neki alig észrevehető fejmozdulattal. Óvatosan leeresztette a mesztelen talpát is a földre. Pillanatnyi szünet támadt, aztán hátulról alaposan meglökték.
Azért nincs rajtam a cipőm, mert...
Súgta Formesnek a mögötte álló folytott düvel. A kefebajszos, amint az újonc eléje ért, valamit mondott neki, de olyan finom hangon, hogy az nem értette, s ennél fogva nem is felelt rá semmit. A férfi lassan végigmérte felülről lefelé. Ahogy a lábához ért a tekintete, felvonta a szemöldökét, és jobban előre hajolt. Gúnyos álmélkodással szemlélte Formes cipőtlenségét. A fiú nyilván úgy érezte, hogy magyarázattal tartozik, de alig, hogy megszólalt, a másik félbeszakította.
Még nem kérdeztem semmit.
Körüljárta az újoncot, s hátratett kézzel hajlongva vizsgálgatta. Aztán újra megállt előtte. Ez veszedelmes, mondta. Könnyen megfázunk.
Ugye bár?
Halkan, választékosnak szánt hangon beszélt. Már is világos volt annyi, hogy ez a keszebajszú tiszthelyettes éppen az ellentéte a gorombán ordítozó bognárnak.
Ugyebár?
Ugyebár?
Igen.
Tette hozzá.
Könnyen felfázunk.
Igen, mondta Formos megugrva kedélyes hangon, de azért kisé bizonytalanul. Könnyen felfázunk így.
Miért van mezítláb?
Folytatta a tiszthelyettes hátraszegve a nyakát. Aztán jön a hasmenés, kérem alázattal, ugyebár?
Hasmenés.
Miért van mezítláb? Ez még kurtában hangzott.
Ugyebár?
Meg akartam igazítani a kapcámat, kezdte a fiú egyetlen lélegzettel, mert összegyűrődött és nyomta a lábamat, és amikor éppen levetettem az egyik hasmenés, mondta a kefebajszos kis a hálógára fordulva, és ügyet sem vetve az újonc magyarázkodására. Hascsikarás.
Hol a reterát?
Szaladgálás a reterátra. Levetettem éppen az egyik, hol a reterát? Nincs reterát, tele a gatya, ugyebár? Kérem, tisztelettel, tette hozzá gúnyorosan. Bátortalan nevetés kerekedett, amely rögtön megtorpant, mihelyt a kefebajszos felkapta a fejét.
Menjen a helyére!
Fordult újra Formeshez.
Hát rossz!
A fiú megindult, a fele útnál visszaparancsolták.
Hátra arc és futólépést, mondta a tiszt helyettes.
Hozzám!
Formes újra megindult futva, de megint visszahívta a kefebajsz.
Azt mondom, hogy lelépni!
Hátra arc és futólépést, emelte fel az ujját, amikor azt mondom, hogy hozzám! Lelépni. Lelépni.
Hátra, arc és futólépés.
A fiúnak ezúttal sikerült az ágyáig eljutni.
Lelépni.
És onnét intette vissza a férfi.
Hozzám!
Lelépni.
Hátra,
mondta most egyszerűen, amikor Formes elébe ért. Nem lelépni. Tartotta szükségesnek megmagyarázni, hogy miért hívta vissza.
Hozzá!
Még négyszer futtatta ide-oda a fiút.
Lelép.
Utoljára pedig így szólt.
Vacsora után jelentkezik nálam. Lelép.
Ez volt Schulze tiszthelyettes, a másik felügyelőnk. Amikor a félig mezítlábas Formest utoljára a helyére futtatta, előhúzta acélzsebóráját, felpattintotta a fedelét, megnézte, majd felénk fordult. Egy perc alatt átöltözni zsávoly ruhába, mondta.
Gyász!
Komoran nézett velünk farkas szemet, és senkinek sem utcant, nem értettem a dolgot. Megint rándult egyet a bajusza, és egy vezényszó félét kiáltott.
Fél perc alatt ingyen,
tovább.
Alsó nadrágban sragozó.
Erre aztán szédületes kapkodással vetkőzni, öltözni kezdett valamennyi növendék. Hiába, tovább tartott egy percnél. A zsebúra tanúsága szerint, hogy a tiszthelyettes elrendelte.
Fél perc alatt ingben, alsó nadrágban sorakozó.
Fél perc alatt eszeveszett gomolygásban ott tülekedtünk valamennyien a falmenti ágysor és a kettős ágysor közti széles járatban. Akkor kezdődött a visszakoztatás.
Helyekre, sorakozó, visszakoz, sorakozó. Egy perc alatt házi zubbonyban és zsávoly nadrágban. Másfél perc alatt beágyazva. Két lepedővel és ajpokróccal a karon sorakozó, visszakoz. Egy perc alatt megágyazni, szétdobni, megágyazni, lepedővel sorakozó, visszakoz. Zsávoly zubbonyban beágyazni, visszakoz.
Végül a drótkefe bajszú hidegen leszögezte.
Több mint két percig tartott. Köszönöm. Tudomásul vettem.
Hisz ez egy ronda alak, mondtam a szomszédomnak, akinek az ágyát a közös nagy éjjeli szekrényünk választotta el az enyémtől.
Ez egy ronda alak.
Schulze tiszthelyettes úr.
De hát nem is lehet olyan
mondta
gyorsan megjárni.
Mondta tömbben csendes fiú. Rakosgatott a fiókban. Részvétlenül hallgatta kifogadásaimat. Tovább zúgolottam. De hát nem is lehet olyan gyorsan megágyazni.
Mit?
Felett vállat vonva, hátra sem nézett. Ő sem tudna, erősködtem. Hát nem igaz? Ej, te hülye, mondta a tömpeorú kelletlenül. Majd. Aztán, ahogy csodálkozva néztem rá, lezárta a vitát. Elefes. Ingerülten fordult el. Nem értettem, hogy miért haragszik tömpeorú szomszédom, ha Schulze tiszthelyettes szidom. De nem sokat törtem rajta a fejemet. Halász Péter viselkedése annyira megzavart, hogy úgyszólás semmi másra nem bírtam gondolni. Megágyaztam, levetkőztem. A zaj fokozódott. Aztán egyszerre végig söpört a hosszú hálótermen a teljes elnémulás. Pár másodperccel előbb valamiféle cincogó, cicegő hang indult el a felső ajtó felől, és a vészjel, cik-cik-cik, már is elhalt, kicsit elkésett. Schulze már bent is volt. Megállt az ágysorok végében háttal a mosdónak. A bajusza mozdult meg. A szájával pedig ezt mondta. Auf die Plätze. Az Auf-Dit tagolva is halkan ejtette ki, a plece szónál pedig a dühös vakkantás után ráfagyott arcára a fintor. Bajusza úgy maradt felhúzva, vizenyős szeme kidüllett. Mindenki az ágya végéhez rohant, aki nem volt ott, s újra a tiszt helyettes felé fordulva megmerevedett. Ezzel kezdődött életünk igazi zűrzavara. Ha eddig nem értettem egyet mást, hát most aztán olyan sűrűköt szállt le, igaza van medvének, hogy ettől fogva minden összezavarodott, s napokba, hetekbe telt, amíg annyira tájékozódni tudtam, hogy megtaláljam a saját orromat. De az már nem az én orrom volt. Én sem voltam már önmagam. Nem álltam egyébből, mint szakadatlan szűkölésből és görcsös figyelemből, hogy megértsem, mivé kell válnom, mit kívánnak tőlem. Mert sokáig ezt sem értettük meg. S medve értette meg a leglassabban és a legnehezebben.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Juhász Jácint, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Kovács András Ferenc versét Sinkó László olvassa fel.
Aranyos vitézi órák. Arany szívem, ne búsulj. Aranybetűkkel írt föl a nakreóni hévvel a lét aranyszabályát, hogy légyülő galóca aranytinorú nem lesz, s aranyveselke sem, bár libából lesz a penna, liányból házi patvar, kisasszonyból kisasszond, de pennából aszondom, sosem lesz hűs aranytól. Hát, adjő aranykor, aranymezőn aranypor, aranykoláz a tarlón, föllibbenő aranyfüst, aranyhímzés a réten, nyarakvállán aranyrojt, midőn aranyhegyek közt, aranyborjacska bűdül, s aranyhörcsök pofáz bé, pörgő aranyrögökből. Nos, adjő aranykor, te Golden Gate, te Sunshine, te meglazult aranyhíd, öblös mosoly fölött lengsz, tündérország, aranyfű, légy üdv az Eldorádó, te inka szent nyalánkság, te Machu Picchu titka, te sárgaláz, aranyláz, aranyhalomba ferdő, aranyhomokba költő, aranytojó madárkám, toronyhegyén aranygomb, aranyló őszben almás, aranyranet, zsanet, aranyvirág, aranykéz, aranyvessző, aranyhím, aranyköpés, aranyhaj, nyelvem hegyén aranyszőr. Aranygyapjas barisnyám, aranycsipkés harisnyád, argóm aranycsodája, aranycsapat cselédje, megtört aranymosónő, arányos gömbölydettség, pufók tömött, te teljes, aranypármen, te kármen, te kármentő, te káros, te mea culpa, ámen, te kármán álma, kármen, te Kálmán Imre krémje, te lépcső csizma bőgő, te főkötő a combtőn, cikornyás renge függöny, te vetkező aranyfa, aranyhabokba hulló, szerelmek főt vizében, ficángoló aranyhal, ne cuppogj, ó cizellált csikorgó cefrecet hal, Jónás leszek hasadban. Bujálkodó baléna, bekapsz, s bekaprak én is, babám aranygaluskám, csiklandod árva nyelvem, aranynapoknak étke, ropogtatom dióid, bizsergő mandulátot, te mandalám, te mondat, te vers arany bulája, arany bullák pöcsétje, a csücskömön, ha csüngöl, fikeksz aranka rajtam. Aranyszőkém, aranyszál akadt aranyfogadba, aranyszájom ne bőszíts, Brazíliából import aranyrudakra bukván, ne cifrázd, légy kimértebb, no fogd aranykalánkám, kavargas szende csészéd, aranyteát ha szürcsölsz, elázunk, megteázunk, aranymokkám, cukorkám, bokádon bús arany láncszerezzen, a légbe rugdalsz, sikoltva, tündökölve, te megsikált aranytárgy. Aranymetszetre látok aranylábut között én, bolond aranycsináló, aranybányácska tárnád mélyébe kukkanok már, s bitang aranyművesként kopácsolom reszelvén aranyvasárnapokra, aranymisékre kelyed, csiszolnám fényesebbre, anakreoni stílben aranygyűrűt, ha hagynád, aranykannád, ha bírnám, ha megsegít az Isten, Zsanett, aranka. Carmen, aranycsillag göröngyök görögnek úgy az ében, miként ti, drágaságaim, aranyból tartalékok, szívembe vert karátok, arák, aranypiócák, tiétek fürge vérem, ti tékozolt aranykák, zálogba tett kacérok, nem élhetek facérul, ne hagyjatok faképnél, kötöm magam különben, ha futja még a cérnám, fesklet költelmi madzak helyett szultáni kegyből kapott aranyzsinórra, s fölaggatott zsiványként aranyvilág fölött úgy meglengetem magam, mint az úr, midőn unottan, időben elmerülten, lóbál, ketyegni fáradt, lopott arany zsebórát.
Kovács András Ferenc Aranyos vitézi órák című versét Sinkó László olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2000. március 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Kovács András versét Ballai Péter olvassa fel.
Morszó, proze, rien, semmiségek, hívságok, bóhúságok. Versailles végvasárnapok, Venszeni vár meg erdő, ki akkor voltam, az vagyok, nem költő, fád tekergő. Mamam minap megkérdi, nos fiam, mi tetszett jobban? Cléry, Loche, Gion, netán Blois, Chenonceau, vagy Beaugency? No, mondd! Na hát, ne mind nyaggasson, Anci, minden csodás volt. Vouvray, Kand, Chinon, szint úgy szoműr, s a bor roppant finom. Azt kóstolgattam, mint a pinty, elégszer, oly sűrű gyöngysor, fénylő, szinte ékszer, nem hígított, sem cukros, cefre hablé. Olyant vedelt rég, ronszár, meg dübellé, s vidám nyelvével csettingetve rablé. Mamam, lecsap, de ne feledd, Dobinyét, ha mondanám, te még akkor se hinnéd, borisszaság sorvasztá el foginyét. Ermenonville, Montmorency, mégis meghalt Rousseau. Rossz kedé volt, észridegség, sok naív, borús szó. Egyszer kortyoltam, ó, szentelt vized, visi. Pocsék pocséta volt, meg egy tized pisi. Azt mondja most mamám, züt, énye, de fiam, Olá Szent György se jobb, mint visi s evian. Rég nem láttalak, ős Languedoc és Provence, rám várt Albi, Bóker, Nin, Pamier, Foix, Narbon fénye, Toulouse, bús fészkem, bünteli bézé. Hamit láttam, smonca, kekeckedik konc a kollégám, hogy monca, bejártad-e már Savoyát, Nyavoyát? Ha majd öreg leszek, lejárok hébe-hóba, anglus turistaként a hegylánc védte póba. Beárnyékol, beárn, befed Navarra gaszkony, ag Henri Quatre leszek, vagy hervatag nagyasszony. Saint-Ange, Béarn, vagy Artois, utazhatnék akárhová. Jövőre elzászig, de metszig. Hát így se jó, hisz úgy se tetszik. Minek Cherbourg, Bordeaux, Calais, inkább Cher, Bor, Ború Calais. Mintsem Soissons, Senlis, Colmar, iszom, Memphis, te bandzsitol már. Lille, Cambrai, Langres, Valenciennes, vagy Nancy, tudja franc milyen. S miért mennék pont Angulembe? Poem, pökhendi hangú, nem de? Netán Tarb, Szent, Arras, Laon, kitárt térkép az asztalon, meg egy könyv, abban olvasom. Élő bonfő dük dalanszon, főm lassan fölbük, elalszom. Még állni fog Villandry, Villeneuve, Foix vagy Jocelyn, midőn te szittya földben, régen rohadni fogsz len. Kastélykert, harmat, azé, lő, ridó, pirkad, fölfölzeng, kacér, öt rigó. Nem is tudom, miért épp öt rigó? S miért kacér? Netán azért, mert azért le ridó, csak rimkényszerből azért öt rigó. Hosszabb franciaországi nyaralás után végre itthon összehordhattam ezt is. Marosvásárhelyt 1905. szeptemberében.
Kovács András Ferenc Morszó, Prosé, Rien című versét Vallai Péter olvasta fel, szerkesztette Lator László, rendezte Varsány Janikó. A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben június 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.